Kedves gyülekezet, folytatva advent első vasárnapján elkezdett témánkat, a győzelmes életről gondolkodunk ismét, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ez a római levél 12. részének a 21. verse, és itt az ideje, hogy elérkezzünk ahhoz a kérdéshez, vajon mire is teremtette Isten az embert. A programunk ki is jelenti, hogy győzelembe teremtette Isten az embert. Hogy ezt értjük-e, van-e ennek tere, és tudunk-e vele élni, arról szeretnénk ma délelőtt Mózes első könyve első részének a 26. verstől kezdődő szakasza alapján gondolkodni. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette ő, férfiúvá és asszonyjá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és mondta nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, imé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek elegedül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom elegedül, és úgy lett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Az első fejezet, ami a teremtésről szól, bővölködik sok-sok üzenetben, és mindjárt az első kijelentésnél megállhatunk, ami így szól, hogy mondta, szólt Isten, túl, messze túl az eredeti teremtésen, a mindennapokban, az igének, az Isten által kimondott szónak az erejét érezzük, szólaltatjuk meg, és nem új teremtésben gondolkodunk, hanem a teremtés naponkénti megújulását éljük meg, és tesszük lehetővé éppen azáltal, amit Isten ránk bízott, hogy gondoskodjunk erről a világról. Naponta szerzünk érvényt annak, ahogy ő jóvá teremtett bennünket, kívül belül ad ez nekünk munkát. Naponta éljük meg, ha van akár csak egy virágcserépnyi földünk is, hogy gondoskodhatunk a földön lévő dolgok felől, és mivel a világ ilyen kicsivé, egy falunyivá zsugorodott, ezért érdekel bennünket, hogy mi történik a földgolyó más részein is, hogy működik ez a teremtésnek a megújítása, működtetés, amiben Isten partnert látott az emberben. És mindjárt itt az igénk elején említsük meg azt a nézetet, hogy a teremtsünk embert kifejezésben, mintha Isten a többes számot arra értené, hogy az emberrel együtt teremtse nagybetűs emberré azt a lényt, akit itt a földön hasonló méltósággal és befolyással ruházott fel, mint ami az övé, a világ mindenségben, az egész teremtett világban. A Bibliának több szava van a teremtésre is, jelesül három szava, és ugyancsak három szava van az ember kifejezésére is. Itt most, mikor emberről szól a Biblia, akkor az Ádám szót használja, aminek érdekes módon nincs többes száma, és nincs hímnem és nőnem ennek a szónak a tekintetében, mert egyébként a héberben van. Ez a kifejezés itt, hogy teremtsünk embert, a nagybetűs embert jelenti, amiben benne foglaltatik a nő és a férfi egyaránt, és mindkettőre igaz az áldás, mindkettőre igaz a felelősség, amit Isten a vállukra tett, és igaz az egymásra utaltság is. Majdnem azt mondhatnánk, hogy az ő esetükben is, noha nem többes számban szerepel ez a szó, szinte ugyanolyan abszolút fogalom, mint az Isten fogalma, bár az nyelvtanilag többes számban áll, mint az abszolút főnévek a héberben, de ebben a nagybetűs ember szóban egy többes számban elrejtve férfi és nő egyaránt ugyanazzal a méltósággal, ugyanazzal a küldetéssel, ugyanazzal a felelősséggel. Miért teremtette Isten az embert? Azt mondja az ige, azért, hogy uralkodjék ezen a világon. A Biblia legelején olvasunk arról, hogy mit jelent Isten uralkodása ezen a világon. Az ő uralma abban nyilvánult meg, hogy urrá lett a sötétségen, urrá lett a káoszon, abban mutatkozik meg az ő uralma a világ felett, hogy terv szerint elkészíti az egész világ működési rendjét, benne kialakítja az élővilág különböző egyedeinek a helyét, meghatározza a föld golyón lévő szárazföld és vizek határait, fizika törvényeit, egy olyan világot teremt, ami aztán immár kormányozható világ, és azt akarja, hogy az ember hasonlóképpen értse az uralkodásnak a gondolatát. És itt lépünk vissza ahhoz a részéhez ennek az igének, hogy az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Művészek megpróbálják azzal az eszközzel, ami számukra adott, ábrázolni ezt. Biztos van köztünk is olyan, aki már fizikai valóságában is állt a Sixtuszi kápolnában, de azok is, akik nem voltak ott, látták már könyvekben, képeken Michelangelónak a mennyezet képét Mózesről és az Úrról, ahol az örökké való egy idős, meglehetősen tagba szakadt, erőteljes férfiként suhan a szelek szárnyán, és uralja a természetet, mert ő így gondolta el, hogy Isten a maga képére teremtett minket, akkor ez fordítva is igaz. Isten is hasonlóképpen van, mint mi, két szeme, füle, orra, szája, keze, szakálla, mert szakállasnak ábrázolta őt, de azért ne essenek kétségbe azok, akiknek nincs. Nőknek pláne elengedjük ezt az isteni méltóságjelet. Szóval Istennek a művész szerint mindenféle emberi vonása is van. Középkor teszi bölcsen ehhez hozzá, hogy ez nem egészen van így. A láthatatlan Isten ebben a fizikai világban, ha valakit meg akar ölelni, akkor a mi karunkat veszi igénybe, és ha emberek közötti kommunikációt, társalkodást, értelmes beszédet szeretne, akkor az embernek a torkát, hangszálait, szerveit használja arra, hogy megszólaljon akár az örökké való ige is. És ez nagyon fontos. Megint csak nagyon érdekes az, ahogy a héber szöveg ezt a képünkre és hasonlatosságunkra kifejezést használja. Néhány fejezettel hátrébb, az ötödik részben, aztán majd arról olvasunk, hogy Ádám is nemzett az ő képe és hasonlatossága szerinti utódot. Itt most ebben a helyzetben úgy lehetne egészen pontosan fordítani ezt a szöveget, hogy Isten az ő eszményképe szerint teremtette az embert, tehát nem egyfajta képi hasonlóság, hanem ahogy ő akarja látni az embert, és az ő makettje vagy modellje szerint, ahogy ezt a makettet mondjuk a DNS láncban is az egészen közeli, hozzánk időben közeli tudományos világ megpróbálta megismerni. Mert abban benne van az a makett, az a modell, ami szerint Isten az embert ebben a világban megteremtette fizikailag, de amúgy az ő eszményképe szerint. És ez az, ami miatt olyan fájdalmas az, amikor az ember kivetkőzik önmagából, így szoktuk ezt mondani, kivetkőzik önmagából, mert fel van ruházva isteni méltósággal eredetileg. És akkor, amikor indulatai lesznek urrá felette, amikor csak a makett működik, a puszta anyag és annak kémiai, fizikai, érzelmi részletei, akkor kivetkőzik ebből az eszményképből, ahogyan Isten az embert elképzelte, megalkotta és elindította a maga útjára. Istennek van egy elképzelése az emberről, ami nem mindig esik egybe azzal, amit mi gondolunk az emberről. A plegykalapok vannak főleg tele azzal, hogy nők és most már férfiak is egyre inkább ilyen nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a saját képük, elképzelésük szerint egy általuk elgondolt eszménykép szerint alakítsák ki, formálják újra és újra önmagukat. Divatnak is nevezik ezt. Van valami elvárás emberekkel kapcsolatban, de ez nem biztos, hogy Istennek az eszményképe és elvárása. És mi nem akarunk kilógni a sorból, és ezért alakulunk, nem csak fizikailag, lehet szellemileg, politikailag, mindenféle ízlés terén van egy eszménykép a kornak, egy eszményképe a megfelelő emberről, aki a maga elképzelése szerint alakítja a jogokat és egyebeket, és úgy alakul és alakítja a környezetet, és várja el mindenkitől ezt az idomulást, hogy az olykor bizony Isten elképzelésével szemben áll. Sokat idézzük Lukács evangéliumából a tékozló fiú történetét, akinek más volt az eszményképe, mint amit az atyai házban talált, és elindult a maga útján, mások befolyása alá került, mint amit otthon kapott, és ebből kellett reformálódnia, visszaalakulnia arra a képre, ami az atyai házban elfogadható volt, és ami az ő életét is jelentette. A megtérés nem más, mint visszaformálódás arra az eszményképre, amit Isten az emberről elgondolt. Hogyan tudna uralkodni a világon az az ember, aki kivetkőzött az Isten képűségéből? Az az ember nem uralkodik, hanem vasárkodik a világ felett. Az az ember úgy gondolja, hogy neki hajt térdet minden lény, Istennek képzeli magát, mit sem tud arról, hogy Isten ezen a világon nem használja az abszolút uralmát sem. Hadd idézzem itt fel, amit szintén időről időre megemlítünk, hogy Isten egyik neve a Bibliában, hogy seregek ura. A seregek ura az nem a latinoknál ismert, római birodalomban ismert mars Isten, nem. Istennek nem olyan fontos a háború, mint az embereknek, hanem seregeknek nevezi az összes alkotott lényt, sőt, nem csak az élő, nem csak a szerves világot, hanem a holtnak tartott anyagot is. Ezek mind-mind-mind engedelmeskednek Istennel, nem lépik át a határaikat, úgy működnek, ahogy a Teremtő elgondolta. Állatok, kövek, a fizika és a biológia és a kémia világában minden. De ezekből a seregekből éppen az ember hiányzik, és Isten noha megvolna ehhez a fizikai hatalma, nem gyűri maga alá az embert, hanem ilyen kifejezéseket használ a Biblia, hogy szerelemmel csalogatja, udvarol neki, és vagy összejön a dolog, vagy nem, áldozatot hoz érte. Zavarba hozza a szeretetével, ahogy nekünk is ezt ajánlja, hogy ilyen költői képet használ a Biblia, hogy gyűjtsünk eleven szenet, parazsat ellenségeink fejére. Hozzuk zavarba. A gonoszt jóval győzzük meg, a vezér igényben is ez van, ne győzettessél le a gonosztól, hanem győzd le a gonoszt te, mivel hiteddel és szereteteddel. Azzal, hogy nagy vonalúbb vagy, mint ő, hogy nem bűnei és ellenséges magatartása szerint fizetsz neki, hanem megteszed, amire szüksége van, ezt jelenti az ellenség szeretete is. Szóval, ha Isten így uralkodik a világ felett és az ember felett, nem Istentől való az az emberi uralom, amelyik maga alá akarja gyűrni a másikat, és rá akarja erőltetni az akaratát, és büntetni akarja, akár még az élet elvonásával is azt, ha valaki nem aszerint lát, el akarja hallgattatni, el akarja taposni, csak az ő akarata érvényesüljön. Ez Istenre nem jellemző. Aki tehát az ő eszményképe szerint akar ezen a világon uralkodni, annak olyannak kell lennie, ebben a dologban is, a másikkal való küzdelmében, küzdelme közben is, amilyen Isten. Isten úgy szerette a világot, idézzük, szinte megúnásig János evangélium a 3. részének a 16. versét. Isten nem a világnak ő hozzá hűséges részét szerette. Éppen ezt jelenti az evangélium szerint Isten tökéletessége, amiben követhetjük, sőt követnünk kell őt, hogy jókra és gonoszokra egyaránt felhozza a napját és esőt, az igazaknak és hamisaknak egyaránt. Tehát aki Isten eszményképe szerint akar ezen a világon uralkodni és győzni, annak azokat az eszközöket kell használnia, amelyeket Isten használ ennek a világnak a kormányzása közben. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy az ő eszményképe szerinti győztesek legyünk ebben a világban, hogy megértsük, nem veszteseknek teremtett, nem azért, hogy rajtunk gyakorolja hatalmát újra és újra, legyőzzön bennünket, és ezzel erősítse meg uralmát ki előtt. Ki előtt kellene bebizonyítania, hogy hatalmasabb, mint mi, legfeljebb az ember előtt, aki ezt újra meg újra kétségbe vonja. Isten azt akarja, hogy osztozzunk vele a győzelemben. Mind az Ó, mind az Új Szövetség gyakorta használja ezt a kifejezést, hogy győzelemben, jutalomban, koszorúban, koronában akar részesíteni, akarja mindazokat, akik az ő küzdő pályájukat diadallal futják meg, de mondom, ebben a küzdelemben a minta, amire újra és újra vissza kell formálódnunk, a Teremtő Isten eszmény képe. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy ez megvalósulhasson. Amen.